Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem dr. Bartuszek Lilla, a fenntartható városok életre hívója, a több mint zöld javaslatcsomag megalapítója, megalkotója. Szia Lilla, köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Közös pont. A Holnap tegnapja vendégei a jövő szervezetei. A rovat támogatója a Fenntartható Közösségek Alapítvány. Fenntartható városok, élhető települések.
Folytatjuk a beszélgetés sorozatot itt a Holnap tegnapjában, ahol a több mint zöld program főbb elemeit mutatjuk be. Ma a települési vízgazdálkodással fogunk egy kicsit közelebbről megismerkedni, és majd a műsor második felében ezúttal is kapcsolódik hozzánk egy szakértő vendég. Ha szabad, Lilla, akkor én egy nagyon gyakorlatias példát hoznék így az elején, mert hogy az utóbbi időben egyre gyakrabban találkozhatunk a villámárvizek jelenségével, és ez egy jó néhány folyamatot elindító jelenség, amellyel azt gondolom, hogy muszáj lesz foglalkozni, és muszáj lesz alkalmazkodni a városi területhasznosításban.
Így van, ugye önmagában a villámárvizek jelensége azt gondolom, hogy főleg az utóbbi egy-másfél-két évben elég gyakran előkerültek, és nem csak szakmai diskurzusban, de azt gondolom, hogy a mindennapok szintjén is, akár sajtóban, követve a leginkább ugye nyári esőzések utáni eseményeket. Itt egy dolgot kiemelnék, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, bár szakzsargonnak tűnhet, de azt gondolom, hogy nagyon fontos különbséget tenni a villámárvíz általánosságban használt fogalmát, ugye gyakorlatilag mindenre értjük, amikor egy nagyobb, hirtelen érkező, özönvízszerű esőzés után, ugye a városban, a településen, a csatornák nem bírják ezt a vízmennyiséget, és ugye nyilván jól ismert jelenség, amikor az utcákon hömpölyög a víz, és akár autókat, akár egyéb infrastruktúra elemeket sodor magával.
Elképesztően jó téma egyébként a bulvárnak.
Így van, igen, itt lehet a hangzatos, és egyébként sok esetben figyelemfelhívásra abszolút alkalmas címeket pufogtatni, meg a kattintásvadász cikkeket leközölni. Viszont azért szakmailag különbséget kell tenni az elöntés és a valódi ugye árvíz jelenség között, mert hogy elég például Budapestre, hogyha gondolunk. Ugye például a budai oldal alapvetően ugye domborzatban gazdagabb, tehát nyilván ott az a jelenség, hogy a nagy esőzést követően, akár most egy nagyon-nagyon hazai példát mondok, a második kerület lejtőin hömpölyög a víz, és azt látjuk, ahogy a városvezető pedig a testületi ülésről kijöve fehéringben feltúrt újra próbálja a csatornákat egyébként megszabadítani a belerekedt ugye maradványoktól.
Nagyon életszerű ez, amit mondasz. Láttál már ilyet?
Igen, igen. Szembe jött már esetlegesen egy ilyen példa. Ugye ez ténylegesen egy gyakorlatilag villámárvíz jelenség. Míg ugye elöntésről beszélünk akkor is, amikor például egy ugyanilyen esőzést követően a pesti oldalon, ami alapvetően ugye sík és beépített terület, gyakorlatilag szintén a csatornák ugye nem bírják el a beérkező vízmennyiséget, és ennek köszönhetően ugye áll a víz az utakon. Azt gondolom, hogy egyformán fontos a két jelenség. Én célszerűnek tartom, hogy ismerjék a kedves hallgatók is a kettő közti szakmai különbséget. A gyakorlatban természetesen nincs úgymond különbség a kettő között abban a tekintetben, hogy nagyon-nagyon fontos elemét képezik, azt gondolom, hogy a városok és önmagában a víz, mint olyan kapcsolódási pontjának. Itt térnék rá arra, hogy alapvetően ugye például a több mint zöld javaslatcsomagunk második fejezete is települési vízgazdálkodás nevet viseli, viszont én nagyon fontosnak tartom, hogy a vízgazdálkodás fogalmát egy picit tisztázzuk, mert hogy ez alapvetően ugye a városi vízforgalomban résztvevő vizekkel való gazdálkodás, használat és védekezést is magába foglalja, és például a villámárvizek, vagy köznapi néven villámárvizek nevén nevezett jelenség kifejezetten mondjuk a védekezés szerepét tölti be. Míg ugye alapvetően, hogyha a vízzel való gazdálkodásról vagy használatról beszélünk, akkor sokkal inkább kinyílik.
Mint hogyha a csapadék vízzel történő gazdálkodást kellene hangsúlyoznunk. Milyen rendszert kellene egyébként szerinted kiépíteni, vagy a több mint zöld javaslatcsomag szerint kiépíteni az ilyen formán való vízhatékonyság városi hasznosításához? Mit tudunk ezzel kezdeni?
Alapvetően azzal kezdeném erre a kérdésre a választ, hogy a legfontosabb, hogy ez integrált legyen. Ez mit jelent? Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokáig és számos szakértő bevonásával lehetne beszélgetni, és bízom benne, hogy itt a műsor második felében erre sort is kerítünk majd. De alapvetően a lényeg az, hogy amit az imént is említettem, és erre kitérünk egyébként a javaslat csomagunkban is, hogy a gazdálkodást, a használatot és a védekezést ezt egy rendszerbe, egy szinergikus rendszerbe integráltan kezeljük, mert hogy ez gyakorlati oldalról azt jelenti, hogy ezek a beruházások, amik egyik, másik vagy harmadik területre vonatkoznak egy város esetében, vagy egy település esetében, ezek ne külön egymástól elszigetelt beruházások, vagy rendszerek, vagy kiépített működő modellek legyenek, hanem ezek kerüljenek gyakorlatilag egy komplett rendszerbe beépítésre, és ilyen értelemben a nem hagyományos értelemben vett körforgásosság elemeit jelenítsék meg. Mire gondolok itt? Ugye valóban te is említetted a csapadékvízzel való gazdálkodást, valóban ugye ez a leggyakoribb értelmezése a kérdésnek, és ugye hagyományosan nagyon sokáig, és sok helyen sajnos még talán a mai napig az az elterjedt nézet városvezetői vagy várostervezési körben, hogy minden vizet azonnal el kell vezetni, mert ugye ami gyakorlatilag megjelenik belvízként, az ugye veszélyes, és attól félünk, és gyakorlatilag arra valamilyen express módon megoldást kell találni. Ezzel szemben, és erről azt gondolom, hogy részleteiben is fogunk még beszélni, ugye egyre inkább elterjedt és abszolút a fenntarthatósági átállást elősegítő megoldás a víz megtartás a szerepe. Itt ugye arról beszélünk, hogy van egy természetes jelenség, esik az eső. Elő szokott fordulni. Az egy másik kérdés, és azt gondolom ugyanennyire fontos zárójelben megjegyezni, hogy azért ezeknek a szélsőséges időjárási jelenségeknek a gyakorisága és ennek az egyre gyakoribb bevállása nyilván egyfajta figyelmeztetés az éghajlatváltozás hatásaira. Ettől függetlenül az, hogy bizonyos időközönként esetlegesen a vártnál nagyobb csapadék hullik le, ez azt gondolom, hogy nem egy meglepő jelenség.
Ez most már egy olyan dolog lesz, amihez hozzá kell szoknunk, és alkalmazkodnunk kell ehhez, igen.
Így van, és ugye ez gyakorlatilag az első lépés. Ennek van egy következménye, ugye az előbb említett villámárvíz jelenség, ami ugye a védekezés kategóriájába tartozik. De az, hogy egyébként megelőzésként, és ugye még januárban szintén a városi klímaadaptációs beszélgetésünkben is utaltunk arra, hogy van egyfajta adaptív magatartás, és van egyfajta mitigáló magatartás, tehát egyfelől kezeljük a már meglévő helyzetet, másfelől pedig megpróbáljuk elkerülni annak a létrejöttét. Ugyanez igaz a vízgazdálkodásra is, hiszen például egy olyan úgynevezett szivacsváros létrejötte, amiről szintén érdemes lesz bővebben beszélni, egy ilyen városi modell kiépítése gyakorlatilag egyfelől jelent egy fenntarthatósági beruházást, egyfelől jelent egy védekezési lehetőséget például az említett villámárvizek jelenségére, és egyfelől jelent egy gazdálkodási megoldást is, hiszen az így összegyűjtött víz, például ugye aszályos időszakban, hiszen ugye mostanában ez a kettő nagyon-nagyon erélyesen váltogatja egymást, ugye akár csak a nyári időszakra gondolva, természetesen felhasználható, és akár öntözésre, akár egyéb felhasználásra gyakorlatilag gazdaságosan, fenntartható módon hasznosítható.
Térjünk egy kicsit jobban erre a kifejezésre, hogy mit jelent az, hogy szivacsváros, mert ez is egy olyan új kifejezés, amivel eddig szerintem még nem annyira találkoztunk.
Nem, valóban a szivacsváros kifejezés gyakorlatilag az utóbbi egy-két évben vált egyre népszerűbbé, és az viszont egy abszolút pozitív fejlemény, hogy egyre több település és város szeretne már szivacsvárossá válni. Ugye ez önmagában egy olyan megoldási halmaz alkalmazását jelenti a város tervezés és fejlesztés folyamatában, ami gyakorlatilag a víz mielőbbi elvezetése helyett a víz megkötésére helyezi a hangsúlyt. Ugye ennek különböző technikái vannak, akár a felületek alatt, akár különböző, egyébként sok esetben látható megoldások is. Ugye ennek a lényege kifejezetten az, hogy ne arról legyen szó, amikor egy nagyobb csapadékmennyiség lehullott, hogy mielőbb gyorsan gyakorlatilag azt a vizet igazából feleslegessé téve vezessük el, hanem arra, hogy a fenntarthatóság jegyében ugye ezt az így összegyűjtött csapadékvizet ugye utána nagyon sok mindenre lehet alkalmazni és használni, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó példája annak, hogy hogyan lehet egy várostervezési megoldással egy gazdaságilag is megtérülő beruházást abszolválni.
Mennyire felkészültek egyébként erre a települések? Ugye nyilván mindenki tisztában van azzal, hogy milyen kihívásokat jelent mondjuk egy villámárvíz elhárítása, de vajon az utána gondolás, hogy egyébként ezt a problémát hogyan tudjuk kezelni, és a problémára gyakorlatilag egy előremutató megoldást találni, például ezzel, amit mondtál, hogy a víz megtartással értelmes módon, mennyire vannak erre felkészülve, vagy várják igazából azokat a javaslatokat, amiket ti is megfogalmaztatok?
Én onnan kezdeném, hogy alapvetően a problémával maximálisan tisztában vannak. Ez nyilván onnan adódik, hogy tapasztalják ők maguk is. Legyen szó akár valóban egy budai kerületről, legyen szó egy pesti belvárosról, vagy legyen szó egyébként az ország bármely területén, és nyilván, hogyha kicsit globálisabban kitekintünk, akkor a világ bármely pontján ezekről a jelenségekről, hiszen én azt gondolom, hogy mindannyiunk számára ismert mondjuk 2022 nyarán akár Németországban azok a gyakorlatilag rémisztő képek, amiket a minden pontján a világnak a sajtó leközölt, ugye a hömpölygő árvizekről, és nem feltétlenül kell az európai kontinensen maradnunk, sőt, ugye ahhoz, hogy ezeket lássuk. Tehát önmagában visszatérve a hazai településekre, a problémával maximálisan tisztában vannak. Itt a megoldások alkalmazásának a tekintetében én picit ketté venném a kérdést. Egyfelől hogy milyen megoldásokat tudnak alkalmazni, ehhez valóban szükségük van, és azt gondolom, hogy igénylik is a szakértői segítséget. Ugye ismert fogalom már a szakmában az úgynevezett ITVT, ez ugye az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv, ami gyakorlatilag azokat az elemeket teszi idézőjelben kötelezővé a városok számára, amelyekről ugye itt az imént mi is beszéltünk, hogy ez egy rendszerbe legyen kezelve, és az segíti elő, hogy gyakorlatilag a város magára nézve kötelezővé tegye ezeknek a fragmentált kezelése helyett egy egységes rendszerben való kezelését, tehát ebben maximálisan szükségük van a szakértői segítségre. A másik oldalon viszont nyilvánvalóan, és ugye azt gondolom, hogy ez nem csak ennél a témánál merül fel, hanem gyakorlatilag a javaslatcsomag elemei közül bármelyiket idehozhatnánk. A forrás kérdése, hogy egy város, egy település, egy város vezető számára miből lesz erre adandó forrás, hogy egy ilyen beruházást, legyen szó egy szivacsváros beruházásról, legyen szó egy esőkert beruházásról, hiszen az is ide tartozik, talán arról még kevesebb szó esik. Ezeket a beruházásokat milyen forrásból tudja abszolválni. És itt nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy természetesen mi az Európai Unió része vagyunk, és az Európai Uniónak egy elég masszív fenntarthatósági támogatási stratégiája került az elmúlt 5 évben is már, és azt gondolom, hogy egyre hatásosabban kerül ez majd alkalmazásra, és számos olyan pályázat és elérhető forrás van, alapvetően például közvetlen forrás tekintetében, és mi igyekszünk ehhez minél több várost egyébként hozzájutatni, amelyek kifejezetten ezt célozzák, az ilyen megoldásokat és az ehhez szükséges beruházásoknak a megkönnyítését, de nem csak közvetlen uniós források tekintetében nyílt egyre nagyobb tere gyakorlatilag az ilyen típusú beruházásoknak, hanem az úgynevezett ugye közvetett források, tehát például ugye topos pályázatok keretében is egyre több ilyen típusú beruházást érhető el az önkormányzatok számára. Itt tenném hozzá, szintén egy picit általános, de talán a vízgazdálkodáshoz szorosan kötődő megjegyzésként, hogy sok esetben a probléma nem is feltétlen ott van, hogy ne lenne meg a nyitottság a városvezetői oldalon, vagy ne lenne meg egyébként a finanszírozás elméleti lehetősége. Nagyon sok esetben ezeknek az összekapcsolása nem történik meg, tehát hiába van egy jó stratégiája a városnak, hiába van egy elkötelezett városvezető, és hiába van elérhető forrás, amíg ez a három elem nem kerül egy fazékba, és nem kavarjuk össze, addig gyakorlatilag valódi megoldás nem fog születni, és mi erre tettünk kísérletet.
Van egy nagyon érdekes dolog a javaslatcsomagban, ez pedig az, hogy a rozsda területeknek milyen jelentős szerepe van például ebben a stratégiában. Települési vízgazdálkodás tekintetében.
Igen, valóban ugye a városi rozsda övezetek gyakorlatilag egy nagyon fontos területét jelentik a települési vízgazdálkodás kérdéseinek, és én amit itt kiemelnék, az alapvetően a kék és a zöld infrastruktúra elemeinek az alkalmazása, és talán érdemes szót is ejteni arról, hogy mit értünk kék, és mit
így
értünk
van,
zöld infrastruktúra
alatt. Így van, ezt szerettem volna kérni, mert hogy ez szintén egy olyan fogalom, amit most behoztunk ebbe a beszélgetésbe.
Nem lesz meglepő a színkódok alapján, hogy a zöld infrastruktúra alatt gyakorlatilag olyan természetalapú megoldásokat értünk, amire itt már a januári adásunkban ki is tértünk, ami gyakorlatilag a természet elemeinek az alkalmazása és beemelése a városi infrastruktúrális környezetbe, ugyanígy pedig kék infrastruktúra alatt gyakorlatilag a második fejezet, azaz a települési vízgazdálkodás témaköreit értjük, tehát hogy a vizet és az ezzel kapcsolatos erőforrásokat hogyan lehet fenntartható módon egyébként az infrastruktúra részévé tenni. És itt ugyanazt a megjegyzést kell, hogy ismét megtegyem, amit korábban már említettem, nevezetesen, hogy úgy a kék, mint a zöld infrastruktúra elemeit egy város tervezésében szervezés folyamatában, még a mai napig is nagyon gyakran megfigyelhető módon extra utólag beemelt infrastruktúraként tekintenek rá, nem pedig egy olyan alapinfrastruktúrának, ami nyilván most sorolhatnánk itt végtelenségig a városi infrastruktúra különböző elemeit. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kék és a zöld infrastruktúra elemeit is ugyanilyen szintű, rendű és rangú elemekként kezeljük.
Ha megvalósulnak ezek a rendszerek, tegyük fel, hogy megvan a megfelelő beruházásra összegyűlt pályázati pénz, vagy egy megfelelő tudás, amivel ezt működtetik. A fenntartása vajon mennyire költséges, mennyire életszerű az, hogy ezeket a rendszereket használják? Ugye tekintettel arra, hogy a villámárvizeknek a jelensége egy bizonyos évszakhoz köthető, és kérdés az, hogy egyébként ezeket a rendszereket mennyire tudjuk a jövőben kihasználni.
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és lehet, hogy meglepő lesz rá a válasz, hogy attól, hogy a villámárvizek jelensége egy bizonyos évszakban jellemzőbb, pontosan az a lényege az integrált vízgazdálkodásnak, hogy ezeket az időszakosságokat gyakorlatilag levegye a probléma térképről, hiszen azzal, hogy önmagában az esőzés adta problémákat, a csapadékvíz elvezetését, a szennyvíz elvezetési kérdéseket, az ivóvízhálózat kérdését, ezeket mind-mind egy rendszerbe közösen kezeli, gyakorlatilag ezzel teszi hatékonnyá és alkalmazhatóvá, ugye, hogy kérdésedre visszautaljak, ezeknek a beruházásoknak az alkalmazását. Mert valóban ugye az eddigi fragmentált rendszerre az volt jellemző, hogy sok esetben bizonyos beruházásokat a beruházások megtörténtét követően gyakorlatilag nem alkalmazták. Ugye azzal, hogy a minden mindentől függ elve alapján egyfajta, és megint csak magamat tudom ismételni, integrált rendszer kerül kialakításra, ezzel teszik ugye biztossá gyakorlatilag azt, hogy minden olyan probléma és megoldás, ami egy településen, egy városban a vízgazdálkodáshoz, a vízzel való kezeléshez, vagy a víz elleni bármilyen értelemben vett védekezéshez kapcsolódik, ezeket gyakorlatilag egy rendszerbe tudják kezelni, és valóban ez egy folyamatos alkalmazás legyen.
Eddig jutottunk ebben a beszélgetésben, most tartunk egy kis szünetet, de mindjárt jön hozzánk egy szakértő vendég, és egy kicsit jobban kitágítjuk ezt a kérdéskört, nem csak a települési vízgazdálkodás, hanem az ipari vízfelhasználók és az országos vízgazdálkodási stratégiával kapcsolatban is lesznek majd gondolataink, hamarosan innen folytatjuk.